Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok. Visszatértünk most egy nem fantasy jellegű témával. Ugye az off-seasonnak most már tényleg a vége fele járunk. Utolsó hónapot fogjuk mondjuk úgy megnyitni. Már a pre-season mérkőzések már gyakorlatilag itt vannak kézzelfogható távolságban. Viszont előtte még jön egy nagyon-nagyon érdekes időszaka az off-seasonnak. Amikor is a Twitter handle-ok, amikor a beat írók, stb. A legaktívabb időszakát élhetik, ez pedig az edzőtáborok. És az edzőtáborokban szerintem nagyon-nagyon sok pletyka lehet, ami sokszor úgy elhal, de innentől fogva már azért, amiket hallunk és amiket látunk, az nagyon-nagyon fontos lesz. És ezt a témát most Gergővel fogom egy picit boncolgatni. Szia, Gergő!
Sziasztok!
Szóval Gergő, indulnak az edzőtáborok. Az edzőtáborokban azért már kaphatunk valami infót. És én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az edzőtáborokból mik jönnek ki. És nem csak úgy, hogy most ilyen, tudod, edzői nyilatkozatok, amikor kiállnak plenárisan, és elmondják, hogy fú, nagyon jól edzenek a srácok, nagyon, nagyon nyomunk előre, 110%, stb. Nem. Én figyelem ilyenkor azt is, hogy hogy mennek a szelfik a játékosokkal, hogy ömlengenek egymásról, stb. Mert úgy gondolom, hogy itt már azért ezekből lehet valamit, hogy is mondjam, még ha nem is következtetni, de itt már azért lehet, hogy is mondjam, valaminek úgy az irányát érezni. Mit gondolsz az edzőtáborok, és mit gondolsz az edzőtábori pletykákról és hatásról?
Igen, lehet valamennyit következtetni, ugye ez még az az időszak, amikor mindenki most már 17-0-val fogja zárni a szezont, és mindenki lenyilatkozza, hogy nekünk van a legjobb csapatunk, én vagyok a legjobb a saját pozíciómon és a társaimmal együtt, mi vagyunk a legjobb egység. Persze, ez érthető, hogy mindenki ezt nyilatkozza, hiszen így kell hozzáállniuk, ez teljesen jogos, de ahogy te is mondtad, azért vannak olyan kis dolgok, amiket el lehet csípni, már a pre-season meccsek előtt is, azért jönnek ki olyan szakértői, megfigyelői nyilatkozatok, amikből lehet következtetni arra, hogy esetlegesen egy újonc irányító vagy egy csere irányító, aki közel van a kezdő irányítóhoz, mit tud letenni, mennyire van egységben a csapat. Illetve hát én mindig a Hard Knocks miatt is nagyon várom ezt, én ezt szeretem nézni, abból is belsős információkat meg lehet tudni. Úgyhogy szerintem ez egy izgalmas időszak, egyre közelebb vagyunk a szezonhoz, ha jól gondolom, talán 48 nap múlva kezdődik az első meccsel a szezon, úgyhogy közeledünk, most már valós disznóbőrszagot érezhetünk.
Így van, és nagyon jó, hogy említetted a Hard Knocks-ot, hogy most a Dallas Cowboys lesz ott. Hát, hogyha eseménydús Hard Knocks-ot akarnak, akkor gyakorlatilag egy Jerry Jones trash reality-re én mindig vevő vagyok, mert szerintem ő azt fog ebből csinálni, most csak vicceltem természetesen, de önmagában amúgy érdekes lehet a Cowboys-ról most egy Hard Knocks-ot megnézni, és úgy gondolom, hogy nagyon jól választottak. Érdekes franchise, érdekes helyzetben, és szerintem lesz ott bőven miről beszélni, megérkezik az öltözőbe egy 160 milliós szerződéssel az irányítójuk, nagyon kíváncsi leszek a Hard Knocks-ra, egyetértek, szerintem is érdekes nézni való lehet. Gergő, ami érdekes számomra, hogy te mennyire adsz mondjuk a edzőtábor időszakán érkező pozitív, vagy esetleg negatív pletykákra, vagy ilyen visszhangokra, tudod, amit a játékosok csinálnak, mennyire alapozhatunk ezekre, és mondjuk melyik az, amit téged jobban befolyásol, a pozitív, vagy a negatív hírek az edzőtáborból?
Próbálom kicsit reális szemüveggel nézni a dolgot, tehát a hatalmas felfújt, felkapott témák, mint ahogy mondtam, hogy most mindenki szupersztár ilyenkor, azokat próbálom azért így kicsit zárójelesen kezelni, vagy zárójelben megfogni a dolgot. Hogy válaszoljak rendesen is a kérdésedre, én inkább a negatív dolgokra figyelek ilyenkor, ugye ilyenkor még mindenki pozitív. Most az, hogy valaki elmondja, hogy milyen jó edzőtáborunk volt, meg mennyire ügyesek a srácok, az szinte kötelező elmondaniuk. Viszont amikor egy-egy negatív dolgot hallasz, arra már érdemes felkapni a fejedet. Ahogy te is mondtad, Twitter bejegyzések például, amiket utána esetleg a csapat vezetősége leszedett a játékossal, ott már lehet egy olyan jelzés, hogy itt valami nem a legjobb, nem a legjobb az összhang. Gondoljunk Antonio Brown történetére, azért ott is bőven lehetett azt érzékelni, hogy valami nincsen rendben ott a Raiders-szel, és aztán akkora lett ez a hát lufi, ami utána odáig vezetett, hogy ő el is ment a csapattól. Azért ezt lehetett már érzékelni. ilyen kis apróságokban vannak dolgok. Aztán, amit mondtam, hogy az én szakértők, amikor kint vannak, és például elmondják, hogy az egyik irányító gyengén teljesít, vagy az elkapó mindent elejt, arra érdemes figyelni. Én inkább a negatív dolgokra próbálok összpontosítani ilyenkor, hogy a fantazimra tudjak készülni, és hogy érezzem azt, hogy esetlegesen mely játékosok azok, akikre egy kicsi hozzá, vagy hozzávetőlegesen kicsit esetleg úgy kell figyelni, hogy lehet, hogy ő nem hozza azt, amit én várnék tőle, mert nem megy neki minden olyan.
Ez érdekes, én pont a negatívra annyira nem figyelek. Én pont a negatívval vagyok úgy, hogy jó srácok, hát most itt próbálkozunk, teszteljük a dolgokat, feszegetjük a határokat, új playbook, új rútok, stb. Benne van a hiba. Viszont a pozitív, na azokra nagyon tudok adni, hogy fú, nagyon jól teljesít, stb. Amögött olyan őszinteség van. Az olyan egyértelmű fekete-fehér, hogy miért dicsérnem meg olyat, akit nem kell. Most csak azért a média előtt. Na mindegy, szóval én pont a pozitívra adok. A negatív az nekem egy kicsit olyan, hogy fú, 4 interception dobott edzésen Trevor Lawrence, hát hol máshol dobjon? Mérkőzésen? Hát ez egy érthetetlen összefüggés számomra. De mindegy, lehet, hogy én látom rosszul. Viszont még Ergő, csak annyit emelnék ki, hogy mindenki, aki még nem tette meg, azt szerintem minél több Hungarian fan site-ot kövessen be. Ezek a srácok, akik csinálják, tímek, nagyon mélyen vannak, sokkal mélyebben az adott csapatban, mint mondjuk mi. Mi ugye a liga egészét vizsgáljuk, azt is elsősorban fantasy szemmel, viszont tényleg vannak olyan magyar szurkolói szájtok, amik eszméletlenül mélyen vannak, sokkal többet tudnak minni, és nagyon-nagyon kommunikatívak is, segítenek, kérdezzetek tőlük, válaszolnak, legyetek aktívak az üzenőfalukon, Facebook oldalukon, ahol csak találjátok őket. Mindenkit csak tényleg szeretnék erre sarkalni. Nyugodtan kövessétek be, és tényleg ezek a sok-sok lájkok azért nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentenek nekik is, úgy gondolom. Szóval mindenkit csak lelkesíteni tudok ebben a témában. Gergő, ha már edzőtáborokról beszélünk, az edzőtáborokban lehetnek olyan dolgok, amik alapján már tisztábban láthatunk, mint most, mert most még rengeteg kérdőjel van, és szeretném az egyik legegyértelműbbet, ami egy kicsit át is fogja a ligát, fogalmazunk így, kivenni így az útból. Azt tudjuk, hogy két olyan elsőkörös irányító van, akinek még amúgy konkrétan szerződése sincs, ez ugye Zach Wilson meg Trey Lance. Szerintem mind a kettőnek meg lesz idővel, szóval ezen nem kell annyira izgulni. Ez már tényleg nagyon közel van ez a bizonyos edzőtábor. Ettől függetlenül, Gergő, edzőtáborokban szerinted az edzőtábori versenyek és pletykák alapján mit gondolsz az újonc irányítókról? Választ kapunk-e, hogy ki lehet majd kezdő, ki lehet mondjuk esetleg olyan, akit még a padon fognak ültetni, és kik azok az irányítók, akikre fokozottan figyelni kéne az edzőtábor alatt? Mit gondolsz? Itt most első körösről beszélünk persze.
Úgy gondolom, hogy választ kapunk, persze van, ahol nem kell választ kapni, például Trevor Lawrence. Számít az előszezon, viszont szerintem nagyon komolyan befolyásolja az edzőknek a hozzáállását az adott játékoshoz már a training camp is. Tehát, hogyha valaki folyamatosan jól teljesít, és nem csak, hogy jól teljesít, hanem felkészülten érkezik, nem egy Jamarcus Russell-t játszik, aki meg se nézi a videót, amit odaadnak neki, hanem ott van, minden edzésen, elsőként érkezik, utolsóként megy el, oda teszi magát, akkor arra az emberre még a vezetőség is felnéz, itt már meg tudják nyerni maguknak. Aztán, amikor még esetleg az előszezonban is jól teljesítenek, akkor egyértelművé tehetik azt, hogy ők a kezdők. Na most az első körös játékosoknál szerintem az egy érdekes kérdés lehet, hogy ki hanyadik héten fog kezdeni például. Én ezeket hét szerint megnevezve is nagyon szívesen megbeszélem veled, Peti, kíváncsi vagyok, hogy te is mit gondolsz. Például szerintem kettő embert gyorsan ki is lőhetünk, aztán ha nem értesz velem egyet, akkor kérlek, cáfolj rám.
Let's go!
Szerintem Trevor Lawrence nem kérdés, ő az első héten kezdeni fog, 1-1 azért jött, hogy ő legyen a franchise új arca, ezen szerintem nem sokat kell beszélni, remélem, hogy ebben egyet értünk.
Ez egyértelmű. Azért hozták 1-1-et, ha padon kezdett, ez egy elég furcsa jelenség lenne.
Igen. Na most a következő a Zach Wilson. Az én szememben ez sem kérdés. Igazából nincsen hatalmas kihívása, úgyhogy az én gondolatom szerint ő is kezd az első héten. Ezt te hogyan látod?
Kevésbé vagyok optimista, mint Lawrence esetében, vagy annyira exakt. Azáltal, hogy még nem írt alá a szerződéset, azért vannak bennem most egy picit ilyen, úgymond mondjuk azt, hogy kételyek. Ettől függetlenül inkább azt mondom, hogy kezdeni fog, mint nem. Szóval én úgy gondolom, hogy ő lehet week 1, erre most adnék egy 75%-ot.
Aha, aha. Jó, innentől igazából jönnek a nehezebbek. A következő irányítunk az ugye Trey Lance. Hát itt nagyon sok fog múlni szerintem Jimmy Jean is. Én nem gondolom, hogy Jimmy Jean nem maradna a csapatnál. Természetesen, hogyha nem marad, akkor nem kérdés, akkor Trey Lance fog kezdeni. Viszont én úgy gondolom, hogy Jimmy G-vel elkezdik a szezont, és Lance később fog becsatlakozni kezdőként. Ugyanis van egy bye week-jük a 6. héten, mármint a San Franciscónak, és előtte az ellenfelek, az egy Detroit, aki nem lehet probléma szerintem azért a 49ersnek, a Philadelphia sem, viszont utána jön egy elég nehéz hármas, Green Bay, Seattle, Arizona. Ráadásul ebből talán a legkönnyebb ellenfél az Arizona, viszont ott idegenben játszanak. Most ebből az 5 meccsből én úgy gondolom, hogy minimum 2-t el fognak veszíteni. Ez lehet, hogy most egy kicsit nagy vállalás, de én ezt így látom. És hogyha egy 2-3-mal vagy egy 3-2-vel mennek neki a bye week-nek, akkor ott azért lesznek zúgulódások, hiszen ez egy nagyon-nagyon kiélezett csoport. Könnyen lehet, hogy ez nem elég ahhoz, hogy itt azt lássák, hogy a jövőben elég lesz Jimmy G, és hogy vele végig tudnak menni. Ráadásul hatalmas tőkét fektettek az újoncba, Trey Lance-be, akinek szerintem az lenne az ideális, hogyha egy teljes szezon tudna ülni Jimmy G mögött, viszont ekkora ráfordítással ez nem biztos, hogy megteszik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a bye week utáni héten, a 7. héten otthon, az Indianapolis ellen már Trey Lance fog kezdeni. És akkor most hallgatlak téged.
Oké. Nagyon tetszik, amit elmondtál, és én látom ennek a realitását, és őszintén ez egy ideális is lenne. Mondjuk én picit optimistább vagyok most Garoppolo vagy Garoppolo nélkül is a 49ers-t illetően, és szerintem jól fogják kezdeni az évet nagyon. Egyetlen egy dolog van, ami miatt azt mondom, hogy el tudom fogadni ezt a bye week után érkezik Lance dolgot, és ez egy picit távolra mutat természetesen. Az pedig az, hogy szerintem tudnak értéket kapni Jimmy G-ért a trade deadline előtt. És ez szerintem nagyon fontos szempont. Ugyanis vannak olyan franchise-ok jelenleg, akiknél vannak erős kérdőjelek. Például mondjuk a Broncos. Uh-huh. Esetleg mondjuk egy Washington szintén. Ne felejtsük el, ott van még az Eagles is, ahol mondjuk igen, ott van Flacco természetesen, meg elhozták Manning, szóval van ott lehetőség, de még mindig, hogy is mondjam, ott még be tud csúszni egy irányító igény. Nem tudom, hogyha mondjuk esetleg a trade deadline előtt kap egy jó ajánlatot a 49ers, akkor ne trade-elni el Garoppolót. Ezt csak abban az esetben tudom elképzelni, hogyha tényleg picit gyengében kezdenek a kelleténél. Szerintem, ha jól megy a San Francisco, akkor szerintem Jimmy G, ha egészséges, végig fogja vinni az évet. És szerintem jól fog menni a 49ers. Én úgy gondolom, hogy végig fogja bírni az évet Jimmy G, és szerintem vele végig is csinálják. Összességében önmagában a teóriát tetszik, elfogadom, és tényleg az a Week 6 jól hangzik, de szerintem végig fogják csinálni ezt Jimmy G-vel, ha egészséges. És nem fogja őket annyira vonzani ezt, hogy jó, most kapunk egy harmadik kört, egy lejáró szerződés környékén járó irányítója, ami ugye még kevesebb, mint hát 2 év lesz ugye a szerződéséből. Bocsánat, igen. Szóval kapnak egy harmadik kört érte, mondjuk, jó esetben. Én egy kicsit úgy gondolkozom erről, hogy nem, ha jól dübörög a Fortinánsz, akkor nem fogják megbontani a rendszert. És szerintem jól fog dübörögni ez a csapat nagyon. Tehát én optimista vagyok a 49ers-t illetően összességében, és szerintem Garoppolo miatt, mivel jó formában lesz a csapat, mint egészen, szerintem nem mernek belenyúlni. Én úgy gondolom, hogy Jimmy G végigcsinálja az évet, Lance-nek pedig megadatik az 1 év, majd, hogy nem 1 év Garoppolo mögött.
Uh-huh. Ez teljesen logikus, amit mondasz, hogyha az a szenárió nem valósul meg, amit én itt lefestettem, hogy 2-3-3-2, uh-huh. hanem mondjuk egy 4-1-jel neki mennek az off-season, a, bocsánat, a hatodik heti bye week-nek, akkor miért cserélnéd el?
Így van.
Voltál már vele Super Bowl-ban, egyébként nem egy rossz irányító, kicsit többet vártak tőle szerintem, amikor leigazolták, de egy teljesen rendszerbe beépíthető irányítóról van szó. Szóval, hogyha úgy fognak döbörögni, mint ahogy te most ezt mondtad, akkor igen, akkor Jimmy G-vel végigmennek a szezonban. Ezzel együtt én most annyira erősnek gondolom a csoportjukat, hogy ez a 3-4-5. Heti meccsek, Seattle, Arizona, ugye még a Green Bay ellen is játszanak, ez azért itt egy kicsit rosszul is elsülhet. Ha úgy lesz, ahogy én gondolom, akkor szerintem cserélnek a bye week után, uh-huh. de igen, a San Francisco egy nagyon erős csapat, Jimmy G nem rossz irányító, szóval ha jól megy nekik, miért cserélnének?
Igen, figyelni kell Jimmy G-ra amúgy összességében, én úgy gondolom, mert ő lehet az, aki így a trade deadline-os csere legyen, mint hogy a Patriots-nál is volt. Szóval tetszik a teória, el is látok is benne alapot, tehát ez nem egy légből kapott ilyen merész kijelentés, de én úgy gondolom, hogy jól fog kezdeni a 49ers, és úgy gondolom, hogy Garoppolo-t emiatt is meg fogják tartani. Uh-huh.
Na mondom a következő irányítót, és szerintem itt szóra egyet érteni, Justin Fields. Ugye azért igazolták, hogy legyen valami változás Chicagóban, egy kicsi pesgés, valami izgalom végre, ne abban a, mondhatom, hogy ilyen semmilyen posványban legyenek, ahol esetleg csak a védelem tudott rajtuk dobni egy kicsit, mert a támadósoruk az eléggé hát, gyenge volt. Amit gondolok az az, hogy vezetői szempontból jobb lenne, ha később kezdene Fields, minél később, mert erre hivatkozva azt fogják majd tudni mondani esetleg a szezon végén, hogy hát itt azért lett gyengébb a szezonunk, mert Fieldsnek még fel kellett készülnie, a Red Rocket pedig nem tette le azt, amit vártunk tőle, amiért idehoztuk, úgyhogy még egy évet azért hagyta, csinálj már el itt, mi mint vezetőség, és akkor Fields már jövőre jó lesz. Viszont szerintem ezt nem fogják tudni megtenni, ugyanis annyival tehetségesebb játékos, mint Andy Dalton, hogy szerintem ő lesz az, amiről az adás elején itt beszélgettünk, hogy a tréningemben már ki fogja túrni a versenytársát, le fogja győzni, meg fogja előzni. És én úgy gondolom, hogy azt fogják mondani Chicagóban, hogy jó, ő a jobb irányító, régóta nem volt ilyen jó irányítónk, végre egyszer valaki, hát ha eléri a 4000 yardot passzolva, menjen be Fields. Úgyhogy én azt mondom, hogy az első héten kezd, szerintem ezzel mondom még egyszer, te sem, és lehet, hogy nagyon sokan nem értenek egyet, viszont szerintem egyszerűen a tehetségét nem fogják tudni figyelmen kívül hagyni.
Igen. Erre ennyit mondok, hogy igen. Egyet értek, és szerintem teljesen jól felvezetted ezt a dolgot. Ami még érdekesebbé teszi ezt a dolgot, hogy ez neki 10 millió szerződése van, ami ugye emelkedhet ilyen hozzáadott összegekkel, és hát nem tudom, hogy akarod-e azt majd triggerelni, úgymond. Tehát akarod-e majd, hogy neki növekedjen az a, azt hiszem, hogy 2,5-3 millió dollár tud zsebre tenni, ilyen plusz még hozzáadott tranzakciók, a gondolom pályára lépés, TD-k, és a száma, stb. Uh-huh. Játszik benne, és nem tudom, hogy akarsz-e majd mondjuk 3 milliót pluszba adni, na mindegy, vagy még következőben, hogy meg tudjon emelkedni a szerződés, amit van benne opció, hogy akár 22-23-ra is ott maradjon a keretben. Szóval szerintem mindenképp sarokba lesznek szorítva, mert azért nem egy kicsi pénzösszegről beszélünk Dalton esetén, főleg ugye erre az évre, használni kell. Ha már egy 10 milliós irányítót idehoztál, akkor az edzőnek pontosan be kell látnia, hogy most ez nem működik, hogy pályára se léptetem, mert hát magamat fogom hülyévé tenni. Picit úgy gondolkozom erről, hogy valóban pályára fog lépni Andy Dalton, de pont annyira fogják leléptetni majd időben, hogy ne legyen gond azzal, hogy fú, meghosszabbodik a szerződés, és a többi, ha nem, muszáj. Uh-huh. Tehát egyetértek veled. Lesz ez a hét, amikor már jön, és igazad van, szerintem az edzőtáborban jönnek a hírek, hogy Fields fú, mennyire tehetséges, de még jó, hogyha pihen egy picit, és szerintem pont ezek lesznek azok a jelek, hogy oké, srácok, szerintem mint van egy plug-in and play játékos. Szóval egyetértek veled.
Egy emberünk maradt, uh-huh. meg Jones New Englandben. Ez szerintem egy érdekes kérdés, viszont én azt gondolom, hogy egyértelműen Cam Newton fogja elkezdeni a szezon kezdő irányítóként, és amíg a New England képben van, tehát esélyes a playoffra, és úgy esélyes, hogy nem matematikailag, hanem közel van, tehát playoff helyen van, addig biztos, hogy Cam Newtont nem cserélik le. Ha ez elúszik, akkor én kinézem azt Belichickből, hogy lecseréli, és mondjuk így az év végén megnézze meg Jones-t, hogy mit tud éles helyzetben is. Erre egyébként én egyedül a 15-16. hét körül látok esélyt, pontosan itt is a bye week-et hoznám be, 14. héten van egy bye week-jük, ráadásul előtte lesz egy olyan sorozatuk, hogy Cleveland, Atlanta, Tennessee, Buffalo. Ez azért egy elég nehéz 4 meccs. Úgyhogy ha itt elúszik a playoff, akkor szerintem a bye week után a 15-16. héten már megnézik meg Jones-t, viszont szerintem ők bíznak Cam Newtonban. Ugye most már lesz egy teljes előszezonja, pre-szezonja arra, hogy felkészüljön. Ugye emlékszünk tavaly, ugye volt a Covid probléma, amúgy is elég komoly sérülésből jön vissza, lehet az idén is még rányomja a bélyegét arra a vára, de most lesz egy teljes szezonja felkészülni, a Patriots offense-ről tudjuk, hogy nem egyszerű megtanulni, biztos, hogy segített neki a tavalyi év, gondolok itt Newtonra, és biztos, hogy a mostani előszezon is rengeteget fog segíteni, szóval alaphelyzetben, hogyha jól megy a New Englandnek, akkor biztos vagyok benne, hogy őt nem cserélik le, ha simán elúszott a playoff, akkor viszont úgy gondolom, hogy Mac Jones megnézik majd az év vége felé.
Hát igazad van. Ha az NCAA Hungary csoportból hallgat minket valaki, vagy csak Simtimes, aki szereti az egyetemi futballt, pontosan tudja, hogy Alabama irányítóról beszélünk, szóval nagyon nehéz értékelni. Én úgy gondolkozom, hogy Mac Jones pályára lépegethet. Többet lesz csereként a pályán, mint gondolnánk. De úgy gondolom, hogy Cam Newton végig csinálja ezt az évet, megkapja. Az ő egészségén fog múlni, hogy Mac Jones lesz a kezdő. De nem hiszem, hogy lesz kezdőként a pályán Mac Jones, ha nincsen sérülés, hangsúlyozom. Többször be lesz cserélve, meglepően sokszor lesz szerintem becserélve, de meggyőződésem, hogy olyan magas játékintelligenciával rendelkező játékosok, tényleg van egy jó foci IQ-juk, ami amúgy Mac Jones-ra szerintem igaz is, és a nyers tehetséget azt, hogy is mondjam, nehezen tudjuk felmérni, de úgy látjuk, hogy ezért nem ő az, akinek a lábmozgása a legjobb, stb. Nagyon precíz, nagyon labdabiztos, stb. Nekik nagyon-nagyon jót tud tenni, hogy a rendszer tudják tanulni minél tovább, szemlélődni, és úgy gondolom, hogy tényleg ez az egy év egy rutinos irányító mögött, mint mondjuk Cam Newton, egy olyan edző mellett, mint Bill Belichick. Én szerintem ez a legjobb lehetőség Mac Jonesnak. Neki tanulni kell, és nagyon sokszor felmenni csereként. Tényleg kapja meg mérkőzésenként csak azt a 3-4 passz lehetőséget, és elég lesz. Elég lesz. És úgy gondolom, hogy ezt tudom elképzelni.
Akkor te úgy gondolod, hogy ami egyébként az egyik részében teljesen egyetértünk, Mac Jones ő a fejével irányít, és nem a testével, már azért elég jó karja van, de ugye tényleg ő egy egyeszes játék intelligenciája van, nagyon erős irányító. Tehát te úgy gondolod, hogy elegek az ő felkészítéséhez esetleg ilyen garbage time beállítása. Vezessen a New England, vagy vezessen az ellenfél, ez most igazából az ő szempontjából majdnem mindegy. Tehát, hogy egy fél negyedet végig irányít mondjuk meccsenként 1-2 drive-ot, ezt mondjuk ha 3-4-szer megkapja, az már úgy elég ahhoz, hogy valamilyen szinten belerázódjon, és mondjuk az ezutáni évre fel tudjon.
Pont a legrosszabb helyzetbe fog szerintem felmenni. Amikor mondjuk esetleg egy vesztes meccs van, tegyük fel, és Cam Newton már nem akarod daráltatni, akkor kell felmenni. Azért mégse kéne gyűjteni az interception-okat, nem kéne gyűjtögetni a turnover-okat, és akkor megkapja tényleg az utolsó 3-4 percét a mérkőzésnek esetleg. Ezek a tökéletes lehetőségek, és igenis a high football IQ-jú játékosok ilyenkor nagyon előre tudnak lépni, és úgy gondolom, hogy ez Mac Jonesnak a nagy lehetősége, hogy tényleg bizonyítsa azt, hogy hideg fejjel tudok menni, vesztes helyzetben is meg tudok állni a lábamon, és akár még tudja esetleg csipögetni felfel a pontokat, a yardokat, a first down-okat, és akkor szerintem ezzel már önmagában nagyon-nagyon jó önbizalmat tud építeni magának, a csapat fel tudja mérni az ő képességét, anélkül, hogy tényleg berakja egy kezdő pozícióba, hogy utána bukjon vele. Ennek sincs úgy gondolom értelme, szóval én úgy hiszem, hogy Mac Jones-t látjuk sokszor, akár vesztes helyzetekben, akár már nagyon nyert mérkőzéseknél, de tényleg ezeket a 4-5 perces etapokat fogja végighozni az éven, és ezt többször is láthatjuk tőle majd szerintem. Uh-huh. És ez Kemnek tökéletes is lesz. Végig is néztük őket. Gergő, most egy picit rövidebben egyes csapatokra vonatkozóan szeretnék felhozni dolgokat, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert nekem őrülten érdekes a Miami Dolphins. És az edzőtáborban különösen szeretnék figyelni Tuára. Tuáról jönnek azok a hírek, hogy fú, nem fejlődik, dobálja az interception-eket, stb. Na, szerinted ez egy valós gond, amiről beszélünk, vagy direkt nyomják le az elvárásokat? Szerintem van benne mind a kettő, de szerinted melyik inkább? És mit gondolsz Tuáról? Szerintem nagyon jó lenne látni Tuáról az edzőtábor, éles edzőtáboros filmeket, anyagokat és nyilatkozatokat, hogy tényleg egy picit tisztában lássunk, ami őt illeti.
Igen, abban egyetértünk, hogy van benne mind a kettő, de szerintem inkább az elvárásokat próbálják mérsékelni. Nagyon nagy probléma a Miami-nak, hogyha Tua tényleg nem tud fejlődni. Főleg úgy, hogy amikor ugye a drafton ő érkezett, akkor azt mondták, hogy talán benne van a legnagyobb potenciál az irányítók között, csak hát ugye komoly sérülésből tér vissza. Valahogy azt érzem, hogy nem mutatta meg a vezetői képességeit sem, és talán azt a bizonyos mozgékonyságot sem, amit mondtak, hogy benne van. Gondolok itt arra, hogy a zsebben nagyon jól mozog, a zsebből kimozog. Nem azt várom tőle, hogy 60-70 yardos TD-ket fusson, félre ne értsetek. Egyszerűen valahogy ezt a pocket awareness-t nem láttam benne, hogy ezt jól tudnák kezelni, honnan jön mindig a nyomás, hova kell kimozogni, pedig elvileg ebben ő nagyon jó. Na most, ahogy mondta, természetesen a Kemben kapunk majd erre választ, hogy ő milyen lesz, de én úgy gondolom, hogy egyébként ő egy nagyon-nagyon jó helyzetben van. Bivaj erős védelem, nagyon jó speciális egység, és idén nem fog senki átnézni a válla fölött. Hogy igen, én is tudnék játszani, itt vagyok, én vagyok Fitzmagic, engem is nyugodtan be lehet tenni bármikor, hozzátenném, hogy Fitzmagic nagyon-nagyon pozitívan kezelte, és nekem nagyon szimpatikusan ezt a helyzetet, amikor lecserélték, és Tua jött be. Viszont idén nem lesz ilyen. Ő lesz egyértelműen a kezdő, az ő kezében van a gyeplő, tessék, fiam, irányítsd a csapatot. Ráadásul az elkapóit is megerősítették, ugye. Nem azt mondom, hogy van köztük olyan játékos, akire azt mondanám, hogy top 5 elkapó, de egy egészen jó szintet képvisel. Mindenki ugye ott van, Devante Parker, Will Fuller, jött Jalen Waddle, Mike Gesicki, Preston Williams, tehát még a mélység is megvan, ahogy említettem, védelem speciális egység jó, futójátékosok is van, akiket lehet használni. Én szerintem inkább csak ködösítenek. Ha nem jól gondolom, akkor nagy baj van Miami-ban, és egy új irányítót kell szerezni. Én azt gondolom, hogy sokat fog fejlődni Tua, és sokkal jobb szezon tavaly volt.
A sérülés előtti évben néztem egy Rose Bowl-t, az Alabama játszott az Oklahoma ellen, és ugye Murray játszott Tua ellen, és amúgy nekem nagyon tetszett Tua. Azon a meccsen nekem nagyon tetszett Tua, nekem jobban tetszett akkor, mint Murray. És teljesen más láttunk tőle tavaly, amikor pályára lépett. És tényleg gondolom, a sérülés még rányomta a bélyeget. És szeretném azt mondani, hogy fú, hát biztos most kiheverte ezt a sérülést, egy évet kvázi mondjuk úgy, hogy regenerálódott, nem volt annyira megterhelve, és akkor most majd visszajön, és akkor ugyanazt látjuk. Ez egy olyan sérülés volt, amiből nem jön vissza csak úgy az ember. Szóval ezt szeretném kiemelni. Ami egy picit nekem kérdőjel, hogy azzal, ahogy most van, és amilyen stílusban most van, lehet, hogy picit újra fel kell magát találnia. És ha a mobilitásából veszített, akkor úgy gondolom, hogy Tuában megvan az a veszélye, hogy egy Mariota-szerű játékost tiszteljünk akár. Nem tudom, hogy itt most tényleg egy Mariota-szerű játékosra, vagy egy Wilson-szerű. Ez nem összehasonlítás volt, hanem a szerű, mint stílus. Szerettem volna csak egy összefüggést találni. Nagyon-nagyon sokkal pontosabbnak kell lennie, sokkal jobban kell mozognia, Én reménykedem Tuában, szerintem nagyon-nagyon nagy a csönd összességében a Miami körül, szépen csak építkeznek, nem hallunk annyira sokat, persze jöttek ezek a hírek Tuáról, de én talán ebben érzek egy pici ilyen tudatos, úgymond kilíkelést, én szerintem lenyomják egy picit az elvárásokat, és nagyon-nagyon kíváncsi ezek Week 1, hogy mit mutat Tua milyen arcát, de én szerintem már nagyon sokat fogunk tudni az edzőtábori történetek alapján is.
Igen. Okay. Még egy gondolat, nem is annyira a mozgékonyságát féltem, hanem az önbizalmát. Hát mintha tavaly én azt is láttam volna benne néhány meccsen, hogy nincs önbizalma, ami az egyetemen ugye nem így volt. Úgyhogy ezt az önbizalmat ezt szépen vissza kell építeni, és akkor szerintem nem lesz gond.
Nézzük meg, szerintem mondom, az edzőtáboron nagyon-nagyon sok fog mondani, reméljük, hogy igazi hangadó lesz. Következő edzőtábori történetünk. Gergő, maradjunk az AFC-ben még. Denver Broncos. Februárban, amikor beszélgettünk a Denver Broncosról, tudod, hogy fixeljük meg a csapatokat, mik a hiányok, stb. Uh-huh. Merészen kijelentettük, hogy valószínűleg a Broncos lakkal fog tovább menni. Ezt már a draft idején is mondtuk, hogy hiába lecsúszik valaki, valószínűleg nem fognak irányítót hozni, ez eddig mind bejött. Szerinted kimerjük-e most jelenteni, hogy Week 1 lokkal fog kezdeni a Broncos?
Hozzátenném a visszaemlékezésre, hogy nem én voltam az, aki azt mondta, hogy nem hoznak új irányítót. Én nagyon hangoztattam azt, hogy Lok helyére kell valaki, úgyhogy gratulálok nektek, és emelem a kalapom. Én nem látok Lokban már szinte semmit. Kezdeni fog Lok, szerintem, de én nem bízom benne. Ugye van ott egy Teddy Bridgewater, meg egy Brett Ripien. Tehát ők jöhetnek még szóba. Ha akartak volna hozni valakit, akkor szerintem a drafton már hoztak volna valakit, vagy hoztak volna Teddy Bridgewaternél egy nagyobb nevet. Én nem gondolom azt, hogy a trade deadline végéig fognak hozni ide bárkit is. Szerintem Lock fog kezdeni, bocsánat. De nem értem, hogy miért. Alig érje a 60%-os completion rate-et. Dobott eddig karriere során 23 TD, 18 interception. Én nem tudom, hogy mit látnak még benne, vagy miben bíznak. Azért másfél éve látjuk őt játszani. Én őszinte leszek veled. Én Teddy Bridgewatert egy jobb és használhatóbb irányítónak gondolom. Szerintem megbízhatóbb. Egyetlen egy pozitívum van Lokban, amit én látok, ez az, hogy ő elhiszi magáról, hogy ő a világ legjobb irányítója. Csak pontosan ez az, ami nagyon sokszor nála visszafelé sül el. Emiatt hajszolja bele magát hibákba. Hogyha ezt a hozzáállását valahogy tudja mérsékelni, az edzők meg tudják tanítani arra, hogy ne menjen bele mindenbe, és olyan dolgokba ne menjen bele, amiben nem kellene belemenni, gondolok itt a nagyon hosszú passzokra, kifacsart helyzetből dobásokra, ilyesmi, inkább maradjon a biztos játéknál, bízza esetleg a védelemre, és sokszor a futásra a dolgot, akkor szerintem végig tudja játszani a szezont. Én azt látom, hogy el fog úszni idén a szezonja a Denvernek. Lok nem fogja végigjátszani a szezont, és jövőre draftolnak egy.
Egyetértek. És szerintem van is oka annak, hogy nem hoznak QB-t. Meghagyták Fangio-t. És nem tudsz majd kirúgni egy edzőt, hogyha mondjuk pozitív mérlege van. Most miért hoznál oda neki egy jó irányítót? Akár legyen alapja, akkor vigye végig a LAC programot. És akkor van értelme szétrobbantani ezt az egészet. Viszont vitáztam egy csoportban, nem vitáztam, csak beszélgettünk egy ilyen nagyon jó NFL-es közegben, hogy a Denver miért maradhatna Lockért, és miért nem megy rá Watsonra, stb. És írtam neki pont ezt, hogy egy hónappal vagyunk a szezon előtt, míg a legjobb irányító is, hogyha oda kerül, mert csodát nem tudna tenni, pont tudna hozni egy olyat, hogy a Wildcard-ért még versenyben lennének az AFC-ben, nem tudod kirúgni Fangio-t, valószínűleg lehet, hogy még nem is maradna veled az irányító, hogyha olyan a szerződése, és akkor ott maradtál csödörből, vödörbe, stb. És még egy dolog, szerintem elvé bízik Lokba. És tudod miért? Mert nézzétek meg Elvének az első 3 évének a statisztikáját. Borzasztó. Ez a legjobb szóra. Borzasztó. És Locknak sem szép, és szerintem ő lát valamit Lokban, ami vagy magára emlékeztet, vagy olyan irányító prototípus erre, amit ő szeretne, és ezt tudjuk, hogy most már nem olyan GM, de ő felfele lett buktatva. Szóval ugyanúgy szerintem beleszólása van. Én szerintem ő meg akarja nézni ezt a Lok projektet jövőre is, és érjünk, most, hogy mondjam, lehet, lehet bizalma az embernek szerintem Locke irányába. Mert azt tudjuk, hogy meg tud csinálni TD-ket, vagy tud-e hidegfejű lenni, tud-e pontosabb lenni. Lehet, hogy könnyebb egy irányítót visszafogni, mint belénevelni azt, hogy legyen benne tökösség. Ezt most tényleg nem, hogy is mondjam, nem vagyok irányítóedző, nem vagyok ezzel annyira tisztában, de néha vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz megtanítani. Hogy tudsz tökös lenni, hogy lesz maga, hogy tudsz magabiztos lenni, hogy tudsz úgymond, tudod, ilyen agy nélkül dobálni. Az, hogy ne legyen egy kis hang a füledbe, hogy azt mondja, hogy el fogod rontani. Tehát ehhez is kell egy perszóna, és lehet, hogy úgy hiszi, hogy logban megvan, és tudnak vele mit kezdeni. Lehet. És most nem fogom eltemetni ezt a kísérletet, de én sem vagyok feltétlenül optimista a kísérleti után, viszont szinte biztos vagy benne, hogy Week 1-ő lesz a kezdő irányító.
Ebben én is. Ezt én is így gondolom. De ezzel együtt én már eltemettem ezt a Locke projektet. Én már nem nagyon látok benne semmit. Nagyon jó egyébként, amit mondtál. Ez az eszméletlen magabiztosság, ez nem tanítható. Nézzük meg Baker Mayfieldet. Valahogy keretek közé szabták, annyira komoly futójátékot tettek mögé, hogy amikor igazán előre kell lépni, akkor tökösen előre tud lépni, viszont nem hajszolják bele állandó hibákba. Hogyha valami ilyesmi változást tudnának vele csinálni, talán jó, de én erre nem látom esélyt.
Viszont, és mit ragász, hogyha az edzőtáborban azt mondják, hogy srácok, ez a srác nagyon sokat fejlődött. Mint ahogy mondjuk elkezd, hogy a Stefon Diggs tavaly, Josh Allenről. Ő volt az első, aki kvázi kilíkelte azt, hogy srácok, itt Big Leap lehet. Ő volt az, aki azt mondta, hogy találkoztam most egy ilyen irányítóval, akivel gyakorlatilag az határa csillagos ég. Mi van, ha ezt látod majd mondjuk Jerry Judynak a Twitterén? Mi lesz, hogyha ezt fogod látni, mondjuk Von Miller azt fogja mondani, hogy srácok, itt valami alakul Denverben. Akkor ebbe bízhatunk szerinted, vagy ez csak egy kicsit ilyen fel akarjuk hype-olni majd? Nehéz lesz persze differenciálni, de szerintem, hogyha ilyeneket hallunk, akkor talán egy picit érdemes odafigyelni erre a Denverre és Locke-ra is egyszerre.
Aki nincs annyira negatív hozzáállással Locke-kal kapcsolatban, mint én, az mindenképpen figyeljen erre, mert előfordulhat. Én nem zárom ki, de én mondom még egyszer, én nem bízom Locke-ban, szóval engem már nem tudnak meggyőzni, kivéve, ha első héttől felmegy a pályára, és nagyon komoly.
Oké. Oké, jó, akkor Gergő, menjünk tovább a következőre. Ez pedig... Most ugye nagyon sok hír jött Aaron Rodgers-t illetően. A következő a kérdésünk az edzőtábor alapján, és most a napokban szerintem ez ki is fog derülni. Aaron Rodgersnek ez lesz az utolsó éve a Green Bay Packers csapatában?
Hát jó kérdés. Én szerintem ez nem fog meg kiderülni most az edzőtáborban, sőt szerintem ez nagyon sokáig nem fog kiderülni, ez a teljes idei hangulat fogja meghatározni. Szüksége van rá a Green Bay-nek? Szüksége van. Igen, kell legyen VP. Illetve hát Love nagyon-nagyon messze van attól, hogy franchise QB legyen. Csak erről hallunk híreket. Nem győzött meg még senkit. Nem csak azért van rá szükség, mert ő az MVP, hanem azért is, mert meg tudná nyugtatni az ő jelenléte a nagy neveket. De hallottuk, hogy Devonta Adams sem elégedett, Smith sem elégedett. Meg kell nyugtatni ezeket az embereket, ha ott van egy Rodgers-ed, akkor Super Bowl esélyes, vagy azért ezt mondhatjuk, akkor maradnak a nagy nevek is, főleg úgy, hogy szerződésekkel játszhatnak. Ha nem tudják biztosítani arról Rodgers-t, hogy ő jó helyen van, és hogy őt megbecsülik, akkor viszont szerintem vagy elmegy, vagy visszavonul. Amit igazából szerintem tennie kellene a Green Bay-nek, az egy kicsit talán be kellene látni azt, hogy itt egy olyan szintű irányítóról van szó, akinek meg kell adni azokat a kivételes opciókat, amiket nem adsz meg a ligában, csak nagyon-nagyon kevés embernek. Gondolok itt Breeze-re, Brady-re, vagy korábbról Peyton Manning-re. Hogy járnának ezek a prioritások Rodgersnek? Nem tudom. Szerintem járnának neki, ezután az off-season után már ez egy elősebb kérdés, mert most már lehet, hogy azt fogja mondani a vezetőség, hogy hát, még talán belementünk volna valamibe, de most már csak azért sem adunk semmit, legyen ez egy utolsó év, amikor neki megyünk így a szezonnak, aztán jövőre viszlát, és mi elkezdünk újra építkezni, hogy Love-val vagy nem Love-val, az egy másik kérdés. Egy dolgot azért még hozzátennék, hogy rengeteg hír volt Rodgersről és a Green Bay-ről az off-seasonben, de Rodgerstől és a vezetőségtől egy-egy nyilatkozatot hallottunk, azt is inkább a Green Bay vezetőségének az oldaláról, szóval szerintem ez még hosszú lesz, mire eldől a jövő év. Én nem vagyok benne biztos, hogy most itt az előszezonban eldől, ráadásul ugye még a pontos szerződés hosszabbításról sem tudunk semmit, ami elvileg a levegőben van, nagyon sok változós még szerintem ez a dolog. Azt tuti, hogy a Green Bay szurkolók nem szeretnének még egy ilyen off-season, nem szeretnénk visszaesni ebbe a fárvos, visszavonulok, nem vonulok vissza, elmegyek, nem megyek vissza dolgokba évről évre. Ezt biztos, hogy kerülnék a szurkolók.
Én szinte biztos vagyok benne, hogy kiderül. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ez az utolsó Rodgers év Green Bay-ben. Én hogy őszinte legyek, ugye csináltam erről egy külön showt, arra emlékszel, és ott én ezt említettem is, hogy Rodgersnek, hogyha van egy jó stratégiai szemlélet, és meg szeretne egy big market jó, akár winnow csapathoz kerülni, akkor jövőre kell pattannia. És sokkal jobb lenne, mint amikor ugye a draft végén, amikor már teljesen leosztották a kártyákat, akkor keresen magának csapatot, ami szerintem teljesen nonsense egy Aaron Rodgers-től. Szóljon most, hogy ez az utolsó év. Mindenki fel tud rá készülni. És tudod, ki tudnak még rá felkészülni, Gergő? A Giants, hogyha nem működik a Jones project. A Pittsburgh Steelers, ha Big Ben már leáldozik, aki már azért be kell látni, hogy kopik ki a ligából. A New Orleans Saints, akinek gyakorlatilag nincsen irányítója, és három olyan csapatot mondtam, aki mondjuk vagy Big Market, vagy mondhatni Winnow üzemmódban van. És még elgondolkozhatnánk máson. És egy-két évet ott még ő bőven el tudna játszani. Én csak úgy gondolkozom, hogy szerintem fair a részéről, hogyha mondjuk most megmondja, hogy jó, struktúrik át a szerződésem, mert jövőre dead money nélkül elküldhettek, és hát igen, elküldhettek, akkor free agentként kereshetek csapatot, és szerintem megcsinálta azt a tiszteletkört a Wisconsin-i csapat irányába, hogy tudtok kalkulálni a dologgal, fair leszek veletek. Én, és az extension az, hogy miért nem akarta Devante Adams, talán itt van a válasz is rá. Mert nem akar Rodgers nélkül játszani. És ennek szerintem túl sok értelme lenne. Én úgy gondolom, hogy szólni fog előre, mint ahogy Favre is próbálta. Nem fogja bejelenteni a visszavonulást, szerintem azt fogja mondani, hogy ez az utolsó évem Green Bay-ben.
Én ezt nem zárom ki, sőt, mondom, azokban, amiket mondtál, azzal nem értek egyet, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez a hát ellentét, feszültség, ez egy training camp alatt meg tud oldódni.
Szerintem
nagyon
feszültség.
Örülnék egyébként neki. Szerintem... Én nagyon örülnék neki, hogy ez megoldódna.
Nincsen valós feszültség. Tehát amit egy profi sportoló szerintem nem tud félretenni, az a feszültség. Szerintem nincs. Egy Aaron Rodgersnek szerintem már van olyan, hogy azt mondja, hogy most pattog a GM, na és. De tényleg az összes ráutaló magatartás, ez tényleg az volt, hogy ő itt még lehúz egy évet, és szerintem pont elég volt neki, hogy oké, letettem itt a nevemet, klasszissá váltam, Hall of Fame kaliberű karriert tudhat magának. Hát még egy gyűrű azért szép lett volna, hát ha tud találni még egy olyan csapatot, ahol még üldözhet egyet.
Igen, én azt mondom, hogy ha elmegy, legalább ne vonuljon vissza. És ezt most nem azért mondom, mert én szimpatizálok Rodgers-el, meg szerintem egy nagyon jó irányító, bár a csapatból nekem egyébként sosem ő volt a kedvenc játékosom, szóval ezt is azért hozzátenném, de szerintem a ligának arra szüksége van, hogy ő játszon. Menjen el Davante Adams-el jövőre, és akkor legyenek Saints mezben, vagy legyenek Denver mezben, és akkor mutassák meg ott is, hogy mit tudnak. Szóval azt szeretném, hogy ne visszavonulás legyen belőle, mert szerintem Rodgersben azért van még jó pár év. Jó pár év az legyen mondjuk.
38. Azért...
Érdemes benne őt nézni. Nem tudom. Nem mindenki Brady, de azért nézd meg Breeze-t is, tehát Peyton Manninget. Ezek az igazán nagy sztárok olyan sokáig kihúzzák most már, hogy szerintem, ha elmegy mondjuk, azért mondom Denvert, mert Lokban nem látok semmit, mondjuk ha elmegy
hagyjuk
Denverbe,
már Denvert,
szerintem
engedjük már
ez
el.
Egy 2-3 éves projekt. Tök mindegy, mondhatom a Saints-et is, az is nagyon jó példa.
Az viszont Winnow.
Az is szerintem egy 2-3 éves, az is egy 2-3 éves projekt összességében.
Az a keret egy jó irányítóval ugyanúgy, Super Bowl csapat.
Nem úgy gondolom, Peti. Nem úgy 2-3 éves projekt, hogy 2-3 év mire Super Bowl-ig jutnak, hanem szerintem akkor ott lenne.
Ja, értem.
2-3 évig.
Értem. Uh-huh. Lehetséges. Nem hiszem, hogy annyi van még Rodgersben. Szerintem ez van benne, plusz még egy, és nagyon-nagyon talán még plusz 2 év, de ez a maximum szerintem. Na jó, menjünk tovább a következőre, mert ugye edzőtábori sztorikat keresünk. Gergő, szerintem nagyon érdekes csapat a Philadelphia Eagles, és hát ugye beszélünk egy picit Jalen Hurtsről. Az edzőtáborban szerinted választ kapunk arra, hogy ő lesz ennek a csapatnak a QB1-je, és hogy milyen stílust várhatunk el mondjuk az Eagles-től a jövőre.
Szerintem választ kapunk, mert ő lesz a QB1, és futó stílust, vagy ilyet mondhatok. Én nem látom azt, hogy Hurts lesz a megváltó, tehát azt nem látom benne, hogy franchise irányító lesz. Van eddig nagyjából 5 meccsnyi, 4-nél több, mondjuk úgy összességében 5 meccsnyi alap, amire, tehát hogy 5 meccsnyi, ahogy kell ezt magyarul mondani, sample size angolul, de hogy igen, egy 5 meccses mintánk van, köszönöm szépen, ami alapján tudjuk őt értékelni. Én ez alapján úgy látom, hogy nem ő lesz a megoldás. Ezzel együtt a Fili szerintem egyértelműen rátett fel mindent. Egy igazi dual threat QB, tehát futni is, passzolni is tud elvileg. Volt 2 egész jó meccse. Szegény egyébként nehéz helyzetben van, mert bár vannak úgy, ahogy célpontjai, meg a futói is megvannak, de egy viszonylag kiöregedő csapatban van, akinek most nagyon nem megy a szekér. Szerintem, ha nem lesz legalább egy közepes szezonja, akkor draftolnak egy új QB-t. Én nem látom benne a megoldást, de remélem, hogy rám fog cáfolni, mert jót tesz a ligának egy jó Fili, illetve egy ilyen izgalmas játékos is jót tesz a ligának. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésedre. Szerintem ő kezd az első héten, viszont nem ő a hosszú távú megoldás.
Uh-huh. Ez érdekes, hát ugye én egy Ravens-szerű játékot várok, sok RPO-val, stb. Az Eagles-től, és én egy picit félek attól, hogy az edzőtáborban elkezdik egy picit lenyomni az elvárásokat Hurts irányába, és ez nem lesz jó. Azt szerintem egy nagyon-nagyon rossz jel lesz. És már ha nem hallok ömlengést majd Hurtsről, hogy fú, mennyit fejlődött, mert ezt kell hallanunk. Pocsék volt, nem lábán Hurts. Szóval úgy gondolom, hogyha nem kezdenek ömlengeni, hogy fú, mennyit fejlődött a karja, fú, lehet rá építeni végre, lesz passzjáték, nem kell betolni. Nem leszek akkor optimista az Eagles-t illetően, és Hurtsot illetően sem. Szóval, hogyha nagy lesz a csönd Hurts körül, már nekem az rossz jel. Tehát egyszerűen azt kell hallanom, hogy tényleg itt mindenki izgatott miatta. És akkor hiszem el, hogy ebből lesz valami. Egy kicsit így vagyok vele.
De abban sem bízol 100%-osan, hogy ő lesz első héten a kezdő?
Hát láttuk már Joe Flacco-t beugrani hirtelen. És,
láttuk már.
Ő vele fognak neki futni. De ennek szerintem nem lesz egy feltétlenül jó vége. Nem tudhatjuk, ahogy említettem. Hát a feltétlenül jó lenne hallani a híreket, hogy mit gondolnak a stáb, az edző, stb. Jelenleg tényleg úgy gondolkozom, hogy vegyesek az érzelmeim Hurtsot illetően, megkapja az első 1-2 hetet, és szerintem nagyon hamar láthatjuk Mullenst vagy Flacco-t a pályán. Úgy gondolom.
Hát benne van. Sajnos amúgy ez benne van. Én sem bízom hozzá utána 70.
Na és az utolsót hagytam a végére, Gergő. New Orleans Saints. Bevállalod? Taysom Hill, Jameis Winston.
Na hát, hogy ne. Ez egy nagyon jó téma. Ki lesz az első héten a kezdő? Winston. Azért lesz ő a kezdő, mert ez a logikus döntés. Sokkal jobb irányító, tehát ő egy pure passer, Hill pedig nem igazi irányító kvalitásokkal van megáldva, bár nagyon ügyesen beletanult ebbe azért, illetve hát visszahozta a régi tudását, amit ő régen felszedett. A lényeg az, hogy Winston irányító. Hatalmas karja van, és ezt a kart ezt szereti is használni. Breeze-től szerintem eleget tanult ahhoz, hogy az interception-öket visszafaragja kicsit, illetve hát elég jó az edzői stáb. Amennyiben ezt a a vezetői skilleket át tudta venni Breeze-től valamennyit, csak egy kicsit is belőle, akkor szerintem nem kérdés, hogy ő lehet a megoldás, akár a hosszú távú megoldás is. Azért Winstonra ne úgy gondoljunk, hogy ő egy idős irányító. Ő nagyon-nagyon fiatalon jött a ligába, úgyhogy van még benne bőven-bőven idő, nagyon sok év is akár. Én szerintem Winston lesz, én úgy gondolom, hogy Winston lesz a kezdő. Ami Hill mellett tudna szólni, az a fizetése, mert ugye jóval jobban keres, illetve van még itt egy érdekes dolog, nincsen Thomas. Ugye Michael Thomas. Így az elkapósor azért elég gyenge. Most lehet mindenféle hangokat hallani, hogy milyen elkapókat hoznak. Hát egy olyan nevet sem hallottam még, aki majd megváltja a világot elkapó poszton. Úgyhogy lehet, hogy így egy kicsit talán jobb lenne egy ilyen futó irányító, akiben benne van a meglepetés, de szerintem nem fognak neki menni az évnek egy olyan irányítóval, aki egy projekt irányító. Aztán meglátjuk. Na, itt nagyon sokat számít majd, azt szerintem, hogy mit hallunk a tréningkemben. Ez az az igazi téma, ami miatt érdemes lesz hallgatni a híreket, melyik irányítóról mit mondanak, ki hogyan teljesít a tréningkemben, ez szerintem egy nagyon jó kis téma. Én egyértelműen Winstonra fogadnék, én mellette állok, abban az aspektusban, hogy ki fog kezdeni. Van még itt egy érdekes dolog, ugye Breeze nyilatkozta, hogy mind a két irányító játszani fog idén, ráadásul egy meccsen is játszani fognak, és akár egyszerre is a pályán lesznek. Na hát nem tudom, hogy te vagy a hallgatók látják-e maguk előtt azt az opciót, hogy Hill a kezdő, és akkor Winstont majd gyakran behozzák ilyen harmadik és 20-as, harmadik és 25-ös szituációkra, hogy figyelj, mert Hill nem tudja ezt megdobni, Winston, gyere már be egy play-re léci, és akkor most váltsd meg a világot, utána meg gyere le vissza, mert majd Hill-lel futunk tovább. Ezt én nem látom magam előtt, fordítva simán, mint ahogy Breeze mellé is Hill bejött trükkös játékokra, Winston mellé bejön, vagy Winston helyett bejön Hill trükkös játékokra, ezt igen, de a fordítottját azt én egyszerűen nem.
Hát én nem tudom. Én is Winston fele hajlok, de nem tudok ennyire karcos véleményt alkotni. Szeretném azt mondani, hogy úgy érzem és tudom, hogy Winston lesz a kezdő, de nem vagy benne biztos. És el tudom képzelni, hogy olyat látunk az NFL-ben, ami szokatlan ettől a sportra, hogy tényleg egy rotációs irányító legyen. Ami abszolút idegen. És szerintem csúnya is lenne egy picit. Nekem nem tetszene. Nekem ez nem tetszene, mert...
Nekem nagyon.
De tényleg el tudom képzelni, hogy itt mondjuk a 40 passzolási lehetőség, most nem azt mondom, hogy 20-20, de ilyen 60-40 módon megosztanak a lehetőségek. Nagyon fura lesz látni, hát úgy gondolom. Nagyon nagy fantasy szempontból lehetetlen helyzetet teremtenek természetesen az irányító posztot illetően. És hát az ESPN-nek sok sikert majd Taysom Hillnek pozíciót adni, fantasy pozíciót minden héten. Kb. Ennyit is akartam. És az összes többi, amit elmondta, az amúgy egy valós érv. Tehát szerintem az érvekkel nem tudok vitázni, mert ezek tényleg megalapozottak.
Még azért annyit az hozzáfűznék, hogy megértem, hogy neked miért nem tetszene, ugye az irányító az a pozíció, akinek mindig a pályán kell lennie, kb. Ő is a center, akik egybeolvadnak, és kell egy biztos alap, amire lehet építeni, ez nem egy futó vagy egy elkapó, akit egy kit play-re leültetsz, pihenjen, aztán visszaküldesz. De ha belegondolsz, volt régen ebben, ugye a 2000-es években még a Miami-nak egy ilyen Wildcat formációja, egy év alatt lenyomozták az ellenfelek. Tehát, hogyha ez lesz, én ezt egy évig látom maximum, hogy működjön, utána rá fognak jönni az ellenfél védelmei, hogy ezt hogyan lehet kivédekezni, de az egy legalább olyan kis kuriózum lenne itt az NFL-ben, mint akkor volt a Miami, aki az egyetemi Wildcat formációt behozta az NFL-re egy évre. Úgyhogy én élvezném.
Érdekes, de az biztos, hogy most elkezdtem tudod a baseballt nézni, csak úgy kíváncsiságból. Kb. Mint a gyerekkomban a Twin Peaks nézem, és még mindig fogalmam sincs, hogy mi történik a pályán, így pontosan a szabályokkal még ismerkedem, nem tagadom. És ott is ez egy furcsa lenne, hogyha a pitchert, a dobót, a dobójátékost mindig lecserélnék, ugye ez majd, hogy nem állandó az egész mérkőzésen. Érdekes, megnézzük. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a week 1 helyzet ott a Saints-nél. Na, Gergő, rövid lista volt, de szerintem elég fontos dolgokat érintettünk. Szerintem lesz még ilyen műsorunk az off-season alatt. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti majd mit gondoltok, mi ez az off-season, és mondjuk úgy, hogy edzőtábori történet, amit ti hallgatók fokozottan figyelni fogtok. Még egyszer mindenkit emlékeztetem, hogy tényleg érdemes követni a hazai szurkolói oldalakat, mert nagyon sok információt fogtok majd onnan nyerni a kedvenc csapatotokat illetően. Köszönöm Gergőnek, hogy itt volt velem. És ne felejtsetek el
a lehetőséget.
És ne felejtsetek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Szuper!